Na hát, sziasztok! Szervusztok mindannyiótoknak, akik online vagytok velünk, de most már lehet, hogy úgy kezdjük, akik itt élőben vagyunk. Persze még mindig egy kicsit nagy távolságban vagyok itt tőletek, de nagyon jó, hogy együtt vagyunk így szerda este. Lehet hallani engem? Oké, jó. Vagy maximum látni lehet engem. És hát ma egy izgalmas témánk van. Mindjárt be fogom vezetni, meg mondok pár dolgot hozzá, de mielőtt ezt megtenném, hogy mondjam azt, hogy itt vagyunk most szerdán, jövő hét szerdán és jövő utáni hét szerdán, és a rákövetkező szerdán, június 23-án már az Orci kertben leszünk, úgyhogy tudtok így készülni, meg hát az egész gyülekezetünk számára tudunk úgy készülni, hogy szerda este 6-kor a nyár során az Orci kertben leszünk, lehet hozni plédeket, lehet hozni egyébként labdákat, játékokat, együtt leszünk, lesz egy tanítás a Bibliából, és utána fogunk beszélgetni közösségben. Lehet hozni gyerekeket, van játszótér, úgyhogy egy nagyszerű hétközi szabadtéri alkalom lesz. Aztán ne felejtsétek, hogy most piknikünk is lesz. Most szombaton az Orci kertben 3-tól. Mindezeket hozzátok, mint pléd, meg pokróc, meg játékok, és tényleg ennek az a célja, hogy egy, amúgy is jó együtt lenni, közösségben lenni, kettő, most, ahogy kijövünk így a pandémiából, egyszerűen annyira el voltunk szigetelődve, nem voltak meg ezek a lehetőségek, most tényleg adottak ezek a lehetőségek, úgyhogy gyülekezeti piknikünk lesz, és lesz gyülekezeti minikonferenciánk is, 19-én szombaton, és ahogy mondtuk, vasárnap lesz majd gyülekezeti hosszú hétvégén októberben. De ezt csak azért mondjuk ilyen előre, hogy készülhessünk, és hogy tényleg gyülekezetünk számára ezek fontos lehetőségek így a találkozásra Istennel és egymással. Oké, na hát imádkozunk, és aztán bevezetem a témát, és kérjük Isten vezetését, meg áldását. Mennyei Atyánk, nagyon szépen köszönjük azt, hogy te kijelentetted magad nekünk, és megnyitottad a mi szemeinket, hogy újonnan szültél bennünket, gyermekeiddé tettél, hozzád tartozunk. Atyám, egyszerűen csak jó a jelenlétedben lenni, élvezni a te jelenlétedet. Te annyival hatalmasabb és több vagy, mint azt valaha el tudnánk gondolni. Köszönjük a fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Atyám, imádkozom azért, hogy használd ezeket a Biblia verseket, amiket megnézünk. Szólj hozzánk, buzdíts és bátoríts, hogy találkozhassunk veled. Add a Szent Szellemednek a munkáját most közénk, add a te kenetedet és a te vezetésedet, és csak tényleg vond a szívünket hozzád. Szeretnénk kifejezni feléd azt, hogy szükségünk van rád, mind egyénenként, mind gyülekezetként. Igen, köszönjük neked. Vezesd ezt az üzenetet. világosíts meg a szemeinket, a szívünket, az értelmünket. Köszönjük Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Oké. Okay. Vasárnap arról volt szó, hogy mit jelent számunkra az, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atya jobbjára leült. Legalábbis talán a legfőbb aspektusát néztük meg ennek, hogy Jézus Krisztus Úr. És emlékeztek, hogy végigmentünk elég sok írás részen, és erről volt szó, hogy hol van most Jézus, mit tesz most Jézus, mit jelent ez számunkra, és mit jelent az, hogy övé minden hatalom, övé minden uralom, övé minden dicsőség, hogy Jézus Úr, mit jelent ez számunkra, a hívők számára, mit jelent ez egy gyülekezet számára, hogy Jézus az Úr? Hogy Jézus az Úr. És nem tudom, többször mondtam így az üzenetből, hogy olvassátok el azokat a verseket, nézzétek meg azokat a fejezeteket, foglalkozzatok vele, vagy csak így bátorítottam, hogy így olvassuk, nézzük. Oké, okay, és most egy picit tovább fogunk menni, és ma a zsidókhoz írt levél lesz a témánk, és a zsidókhoz írt levelet fogjuk megnézni ebből az aspektusból. És mindjárt elmagyarázom, hogy miért. De mielőtt elmagyaráznám, hogy miért, azt szeretném mondani, hogy hallgasd úgy a tanításokat, hogy van egy Bibliád, nyilván ott, és nem csak ott, ahogy hallgatod, hanem utána megnézed azokat a verseket, megnézed azokat a részeket, mert Isten igének ereje van. Isten igének hatalma van. És minél inkább az a tanítás, amit hallunk, az összhangban van Isten igéjével, annál inkább van ereje annak a tanításnak, és minél kevésbé van összhangban Istennek az igéjével, nagyon emberi gondolatok mentén van, annál kevésbé van ereje és hatalma. A másik viszont az, hogy minél inkább Isten igéje bele van a szívünkbe íródva, annál inkább a Szent Szellem által van egy belső hatalma, belső erőnk és belső hatalmunk. Oké? Úgyhogy imádkozom, hogy Istennek frissen tudjon szolgálni, az ő friss keneteit legyen, ahogy Isten igét halljuk, és olvassuk, és tanulmányozzuk. A zsidókhoz írt levél, és menjetek majd oda, és akár olvassátok el az egészet. Egyszer és kétszer és háromszor, az egész zsidókhoz írt levelet, mert ezen fogunk most végigmenni. A zsidókhoz írt levél azért íródott, mert a júdeai keresztények mélyen el voltak bátortalanodva. A júdeai gyülekezetek. És üldözve voltak, sokszor szegények voltak, tehát emlékeztek, hogy még gyűjtést is szerveztek számukra. Jézus, ez nem tudom, 63, 64, 62 környékén íródott, Jézus már több mint 30 éve visszament az Atyához, így az első, másik nagy hullám lezajlott, Jézus még mindig nem jött vissza, és ott vannak ezek a hívők, és el vannak egy kicsit csüggedve, egy kicsit bátortalanodva. Úgy mondja, hogy olvasod a zsidókhoz írt levélben, azt mondja nekik a szerző, hogy el ne csüggedjetek a lelketekben elalélván, vagy el ne csüggedjetek, ne csüggedjetek, csüggedtek. Oké, és azért nézzük meg ezt, hogy olvasod, meg tudod érteni az ő helyzetüket, de természetesen ebben meg tudjuk találni a mi helyzetünket, és ez az álmulatos a Bibliában. Oké? Tehát el voltak csüggedve, el voltak bátortalanodva. Olyannyira, hogy Zsidók 10.35-ben azt olvassuk, hogy arra vannak bátorítva, hogy ne dobják el a bizodalmukat, melynek nagy jutalma van. Tehát elkezdték némelyek eldobni azt a bizodalmat, elvetni azt a bizodalmat Isten iránt, Jézus iránt, az ő ígéretei iránt, és azt mondja, hogy figyelj, ez csak nem számomra van. Elkezdtek némelyek visszahúzódni és passzívvá válni. Zsidók 10.25 azt mondja, el nem hagyván az összegyülekezésünket, miképpen szokásuk némelyeknek, tehát elkezdték elhagyni a testvéri közösséget, az összegyülekezésüket, az alkalmaikat, és elkezdtek visszamenni a judaizmusba, ami ott volt Judeában, Jeruzsálemben a judaizmus. És ez a judaizmus, ez vonzó volt. És figyeltek, nem véletlenül beszélek erről, mert szerintem sok párhuzamot találunk, így a mi helyzetünkkel kapcsolatosan is. Vagy a mi helyzetünk, igen, hogy a judaizmus vonzó volt, mert nagyon sok minden látható volt benne. Volt egy nagy templom, amit ők rendszeresen láttak, volt csili-vili papság, főpapruhák, papokruhák, rendszeres áldozatok reggel, este, áldozatok napközben, tudod, áldozatok fesztiválokkor, oké? És egy hatalmas nagy rendszer volt a judaizmusba, és itt vannak ezek a hívők, és összejönnek a házakban, a házi gyülekezetekben, és üldözve vannak, és felteszik a kérdést, hogy mi az, ami nekünk van? Tudod, elkezdik, figyelj, nekünk Jézus nincs itt, nekünk áldozataink nincsenek, főpapunk nincsen, papságunk nincsen, olyan kevés dolgunk van, és mi csak várunk, és elkezdtek visszahúzódni. Sokszor bátorítva vannak zsidókhoz itt levélben, és azért mondom ezeket, hogy ezeket majd olvasod, tudod látni, azt mondja, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, ami azt jelenti, hogy ragaszkodjunk ahhoz a megvalláshoz, hogy Jézus Krisztus az Úr, mert elkezdtek hátrább lépni ettől. Zsidók 10-ben azt mondja, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, de nyilván azért mondja ezt, mert elkezdtek meghátrálni. Oké? Tehát sok kétségük volt. Zsidók 11-et olvasuk a hitnek a hőseit, de nem azért olvasuk a hit hőseit, mert valami szép nagy dolgot akart a Szent Szellem nekünk adni, azért, mert elkezdtek hitetlenkedni. Ugye? Zsidók 3-4, ott arról beszél, a hitetlen pusztai nemzedékről beszél, Mózes generációjában is, és azt mondja, hogy mi ugyanabba bele ne essünk ugyanabba a hibába. Tehát elkezdtek a szívükbe a kétségek növekedni, a hitetlenség növekedni. Még mindig járt gyülekezetbe, még mindig összejött, még mindig, de ezek elkezdtek így bennük növekedni, és a szerző ismerte őket, tudta őket a Szent Szellem által. Isten adott egy levelet a zsidókhoz, itt levelet. Megvan? És most őket tanulmányozzuk, de értitek, hogy őket, hogy megtaláljuk ő bennük, magunkat is. Magunkat is. Oké? Okay? Tehát ott volt a látható judaizmus, nekik meg volt egy láthatatlan Jézusuk. Egy láthatatlan papságuk. Egy láthatatlan áldozatuk. És elkezdtek passzivitásba és visszacsúszásba menni. Oké? Okay? És ez a levél, egy bombasztikus levél. Történelmből tudjuk, hogy olyan módon helyre rakta őket, többek közt ez a levél, hogy vették Isten üzenetét. Tehát vették, most nincs idő, hogy elmagyarázom, hogy ezt honnan tudjuk, de tudjuk azt, hogy a júdeai testvérek, a sok-sok gyülekezetben lévő tesók megértették Isten intését, megértették Isten bátorítását. Magukhoz ölelték és alkalmazták. Oké? Úgyhogy ahogy olvasod a zsidókhoz írt levelet, ez át tudja formálni az életünket. Oké? És így indul, és még hagyd mondjam ezt, arról beszélünk, hogy Jézus az Atya jobbjára ült. Így van? Na most felolvastunk néhány verset erről vasárnap. De tudjátok-e, hogy a zsidókhoz írt levélben van legtöbbször erre utalás, és annak kapcsán beszélünk most, hogy négyszer vagy ötször, majd meg fogod látni, négyszer vagy ötször mondja a Szent Szellem azt nekik, hogy Jézus az Atya jobbján ül, a felséges Isten jobbján. Oké? Azért, mert nekik látniuk kellett Jézust magasan felemelve uralommal és dicsőséggel. És így indít, és itt van az első említés zsidók egyben, jó? Négy említést fogunk megnézni, jó? És ehhez ezt bontjuk ki. Az első, zsidók egy, 1-3-ig. Hallgass, most elmondtam így a betegséget, így van, vagy elmondtam a diagnózist. Most megnézzük az orvosságot rá, jó? Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által. Oké, most zsidókból lett, tehát messiás hívő zsidókról beszélünk, és azt mondja nekik, hogy hajdan Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz, a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk. Ezzel indít. Tudod, a célkeresztnek a közepe. Tudod, nincs bevezető, nincs, tudod, kegyelem és békesség legyen nektek, nincs hosszú nekifutás rögtön. A fia által szólt hozzánk. Oké, okay? Amúgy eleve ez, hogy így van utalva, hogy fia, bárki, aki zsidó, az Ószövetségben nőtt fel, az ószövetségi írásokban, Zsoltárok 2-re tud gondolni, ahol Isten azt mondja, hogy ez az én fiam, ma szültelek téged. Én kentem fel az én királyomat a Sionon, oké? Okay? És na mindegy, sok minden van ebben. De azt mondja, a fia által szólt hozzánk. Oké, okay, nem proféták által, a fia által szólt hozzánk. És most elmond, figyelj csak, 7 dolgot a fia, az Isten fiáról, az Úr Jézus Krisztusról, csak így az első, a másik, harmadik versben 7 dolgot, csak így kapásból 7 dolgot mond róla. Hogy ott vannak, hogy és mi is ott itt lehetünk alkalmazásra, tudod? Itt vagyunk az ABT teremben, tudod? Nem látjuk Jézust, tudod? Nincs rengeteg pénzünk, nincsen hadseregünk, nincsen politikai befolyásunk. Így van? Hát, hogy is van ez? Úgy értem, itt van a világ, pénzzel, politikával, dolgokkal, és itt vagyunk mi hívők. De most ez valós, ez igaz? És Jézus hol van, és nem jött már vissza, és mikor fog visszajönni, és vissza fog egyáltalán jönni, és egyáltalán igaz ez az egész Isten igény, csomó minden bejöhet. Tudod, hogy aláaknázza nyilván a bizodalmunkat. És 7 dolgot Jézusról. Nézd csak, azt mondja, hogy fiáltal szólt, az utolsó időkben másik vers, fiáltal szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett. Bang! Ez az első. Kicsoda ez a Jézus? Ő mindennek az örököse. Figyelj, a legvégéről kezdi. A legvégéről kezdi. Figyelj, jól vésd az eszedbe, bármit is látsz, tudod, ez mind átmeneti, Jézus mindennek az örököse. Ezért ámulatosak az apokaliptikus irodalmak a Bibliában. Most nem apokrif irodalomra gondolok, hanem a Bibliában. Jelenések könyve, főleg Dániel könyve. Mert széthúzzák a függönyt, és belelátunk Isten hatalmas tervébe erre a világra nézve. Enélkül, a Bibliának a különböző részei nehezen értelmezhetők úgy, hogyha nem látjuk ezt a nagy ívet. Bang! Dániel 7, amit mondtunk, ott van a négy világbirodalom, és aztán jön az emberfia felhőkön át, az öregkorúhoz vitetik, olvastuk, hogy így van, és hatalom és dicsőség és uralom adatik neki, és minden nép és minden nemzet imádja őt, és ő az, és aztán olvasod ott Dániel, hát mondtam, hogy olvassátok el, tudod, könyvek nyittattak meg, és látjuk azt, hogy ezek a állatok, amik ezt a birodalmakat jelképezik, azt mondja, hogy elvétetett tőle a hatalom, de még életben hagyták. Tudod, tehát látjuk azt, hogy így könyvek nyitottak meg, és így Isten nagy bölcs tervében Isten és az ember fia, az Úr Jézus, aki uralja a világegyetemet és a földet és a földi történelmet, a megfelelő időkben a megfelelő elveszi az uralmat, tudod, elveszi a lehetőséget, stb. Tehát ő mindennek az örököse. Nézd meg! Aki által a világot is teremtette. Ez a második. Ez mind egy személybe. Oké, ez a hét, az nem hét különböző személy teszi, ez egy személy Jézus. Ő mindennek az örököse, és aki által a világot is teremtette. Ez a világa, ez a teremtés, így van? Hogy teremtődött a világ? Isten az Atya szólt. Legyen világosság és önvilágosság. Az ige, Jézus volt az eszköz, amin keresztül Isten a világot teremtette. Wow, az Jézus! Nézd meg! Tovább megy. Aki a dicsőségének visszatükröződése. Oké? Okay. Ki ez a Jézus, akiről beszélünk, akinek a nevébe összegyűlünk, akinek a nevébe imádkozunk, akinek a nevébe van a gyülekezetünk? Ő Isten dicsőségének a visszatükröződése. Na most, hogyha tanulmányozod a Bibliát, nem nagyon találsz olyan hasonlatot, vagy olyan képet, ami közelebb lenne ahhoz, vagy jobban meg tudná világítani, hogy mit jelent az, hogy Jézus egyben ember is, de Isten is. Tehát ő Isten dicsőségének a visszatükröződése, olyan, mint van a nap, és aztán van a nap sugár, így van, ami jön és ad fényt és meleget is egyben. És az Atya a nap és Jézus a napsugár, a kettő nem elválasztható. Oké? Jézus az Atya dicsőségének visszatükröződése. Nézd meg, azt mondja, hogy valóságának a képmása. Isten valóságának a képmása. Ez az, hogy van egy viasz, pecsét, van egy pecsét gyűrű, így van, és pecsételnek, és ott van a képmása, a pontos képmása Istennek, Jézus. Isten valóságának a képmása Jézus, oké? Okay? Miről beszélünk itt már, ez a negyedik? Arról beszélünk, hogy figyeljetek, júdeai hívők, figyeljetek, 21. századi hívők, figyeljetek, Magyarországon lévő hívők, figyeljetek, majdnem azt mondtam, hogy Szegedi Biblia Szó Közösség, de bocsánat, ez régi ideidegződés, azt le kell vetköznöm. Figyeljetek, Biblia Szó Budapest, még nem tudtam, hogy pontosan, hogy mindegy. Figyeljetek, Biblia Szó Budapest, a mi Urunk, Isten dicsőségének a visszatükröződése, az ő valóságának a képmása, nem proféta, nem valaki gyütmönt, hanem ő az örökös, mindennek örököse, aki által Isten a világot is teremtette. Azaz messze magasan van, messze abszolút tekintéllyel, magasan és felemelted. Ötödik, egyet kihagytam. Mindennek örökösévé, világot is teremtette, dicsőségének képmása, valósága, megvan ötödik, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Kicsoda ez a Jézus? Ő hatalma szavával most, ebben a pillanatban fenntartja az egész mindenséget. Most, ebben a pillanatban, és a következő pillanatban, mindaddig, amíg szeretné, hogy fenn legyen tartva. Jézus hatalma szava tart mindent össze. Wow! És aztán hatodik, aki miután bűneinktől minket megtisztított, tehát ez a hatodik, ő megtisztított a bűneinktől, és majd ezt jobban kifejtjük, a tizedik fejezetben, a felség jobbjára ült a magasságban, ez a hetedik. A felség jobbjára ült. Sőt, a görög szerkezet igazából olyan, hogy ez a leghangsúlyosabb az egész közt. Tehát a felség jobbjára ült a magasságban. Tudod, ez a Jézus, a fiú. Oké? Ez a Jézus, a fiú. És utána nyilván az egész zsidókhoz levél arról szól, és majd olvassuk, hogy ezt így kibontja és elmondja, hogy Jézus az első fejezetben végtelenül hatalmasabb, mint az angyalok, és ez azért volt fontos, mert a judaizmus arra épült, hogy Mózes az angyalok közvetítésével kapta, Izrael az angyalok közvetítésével kapta a törvényt. Jézus végtelenül hatalmasabb, mint Mózes. Jézus végtelenül hatalmasabb, mint az ószövetségi papság. Jézus végtelenül hatalmasabb, mint az ószövetségi áldozatok. És nem kell, hogy elcsüggedjetek, nincs itt Bibi, csak azért, mert nem látjuk, Jézus még nem jött vissza, tudod, nincs itt Bibi, ez tökéletesen rendben van. Jézus az Atya jobbján uralkodik, míg lábainak zsámoljáról vettetnek az ő ellenségei, nekünk pedig hosszú tűrésre és hitre van szükségünk, hogy kövessük azoknak a példáit, akik hit és hosszú tűrés által röklik az ígéreteket, mint Ábrahám és az összes többi. Oké? Okay? Úgyhogy Jézus abszolút fensége és hatalma és nagysága. Oké? Okay? És ez az, amit látniuk kell. Látniuk kell. A szívük mélyén látniuk kell, és még inkább a szívünk mélyén látnunk kell Jézus abszolút hatalmát, nagyságát, szépségét. És akkor látjuk egyre inkább, akkor győztesen élünk ebben a világban, mikor látjuk egyre inkább, akkor motivációnk van, mikor látjuk egyre inkább, akkor dicsérjük Istent, mikor látjuk egyre inkább a láthatatlant, valóságot, de kőkemény valóságot, mert Isten igé a szívünkben van, és a Szent Szellem által ott él ez az ige, akkor tulajdonképpen gyülekezetként virágzunk. Még akkor is, ha nehézségeken megyünk át, még akkor is, ha szegények vagyunk, még akkor is, ha üldöznek bennünket. Mert megértjük, hogy Jézus az Atya jobbjára ült. Oké? Okay? Ő a fiú. Na most a második, és gyertek velem, a második említés az a nyolcadik fejezetben van. Most az első fejezetről a nyolcadikra ugrunk, és majd most visszafele dolgozunk egy kicsit, a nyolcadiktól visszafele. Mert a nyolcadik fejezet az egy első vers, egy konklúzió. Oké? Okay? Az első fejezetek után így bont ki a Szent Szellem és a szerző egy témát, és a 7. fejezet végére eljut, majd fel fogom olvasni, és a 8. fejezetben egy konklúziót mond. Az első versben azt mondja, az elmondottak lényege az, hogy olyan főpapunk van, aki a magasságos trónjának jobbjára ült a mennyekben. Megvan? Ugyanez? Ez a második. Olyan főpapunk van, aki a magasságos trónjának jobbjára ült a mennyekben. Oké? Okay. És ez mindjárt most visszafele dolgozunk. Mert ott vannak ezek a hívők, és azt látják, hogy a judaizmusban ott van a papság, ott van a főpap, tényleg gyönyörű ruhában, nyilván ünnepkor, Jom Kippurkor fehérben, de amúgy díszes ruhában, tényleg díszes ruhában, és azt mondják, fú, nekünk meg itt mi van? Nekünk meg itt mi van? Oké? Okay? És a Szent Szellem és a szerző kéz a kézben lebontja ezt a magasztos képet, és megmutatja, hogy mit jelent az, hogy Jézus a mi főpapunk. És erről nem beszéltünk vasárnap, mert nem volt már idő, hogy az, hogy Jézus a felséges Isten jobbján ül, ez nem csak azt jelenti, hogy ő úr, hanem azt is jelenti, hogy ő főpap. Oké? Okay? És meg fogom mutatni, hogy miként. Úgyhogy a második fejezetben azt olvassuk, 17. 18. versként, van először így ez a főpap gondolat bevezetve. És tudom, hogy nekünk pogányokból előtt hívnak ez a főpap, tudod, tehát olyan, úgy próbáljuk fogni, hogy na most ez mi a manót jelent. Számukra ez nagyon-nagyon konkrét volt. A főpap volt az, aki közvetítő volt Istenhez, aki Isten előtt képviselte a népet, Isten képviselte a nép előtt, egy közbenjáró, tudod, valaki, aki tudom, hogy rendben vannak a dolgok, mert van főpap. Oké? Okay? Van főpap. Én gyarló vagyok, de van egy főpap, ő áldozatot mutat be az engesztelési napon, ő képvisel engem Isten előtt, és minden rendben, mert van egy főpap. Oké? Okay? Most Zsidók 2.17-ben azt mondja, hogy 18-ban, 2.17-18, ezért mindenben hasonlóvá kell lennie testvéreihez, Jézusnak. Itt előző versekben arról beszél, hogy ezért kellett emberré lennie, hogy irgalmas és hű főpap lehessen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Oké? Okay? Tehát, hogy Jézus, figyeltek jól, Jézus, másik Zsolt, vagy nyolcadik Zsoltán, most nem megyünk bele, de Jézusnak emberré kell lennie, hogy egy olyan főpap lehessen, aki irgalmas és hűséges, mert tudja, hogy mit jelent embernek lenni. Tehát az Isten, a felséges Isten jobbján nem egy olyan főpap van, aki nem tudja, milyen az emberi lét. Oké? Okay? Mert akkor alkalmatlan lenne főpapnak, akkor nem lenne főpapunk, hanem az Isten jobbján a világegyetem egyeduralkodójaként egy olyan személyül, aki nagyon is tudja, hogy milyen az emberi lét, mert ő emberré lett, oké? Okay? És ezért hűséges és irgalmas főpap tud lenni, a legjobb főpap tud lenni, majd mindjárt megnézzük itt a verseket. És azt mondja, mivel maga is kísértés szenvedett, 18. vers, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Megvan? Tehát ő segíteni tud. Figyeljetek! És ez a lényeg. Jézus valóban tud segíteni. Valóban. Mit jelent ez az ima életünkre nézve? Mit jelent ez az Istenhez való közeledésünkhez? Mit jelent ez az vele való kapcsolat, hogy ő valóban tud segíteni. Tehát nem csak mi mondjuk, azt mondjuk, hogy tud segíteni, nem csak reméljük, hogy tud segíteni. Ő tényleg tud segíteni, mert ő emberré lett, és az Isten jobbján van, hogy képviseljen bennünket, és hogy segítsen nekünk, amikor bajba vagyunk. Ezért kiálthatunk hozzá. Menjünk tovább, jó? 4:14-16. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia. Oké? Okay? Figyelj, mivel tehát, 4:14, nagy főpapunk van, figyeljetek, egy nagy főpapunk van, oké? Okay? És elmélkedj ezen, ma este hazamész és mondasz, nagy főpapom van, figyelj, Nagy főpapom van. Tudod, ő nagy. Ő bármilyen emberi segítségnél végtelenül nagyobb. Az Isten jobbján. És ő áthatolt az egeken Jézus. Oké? Okay? Tehát nem látom őt, mert ő áthatolt az egeken. Oké? Okay? Tehát ő nem látható, de valóságos nagy főpap. És azt mondja, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Így van? Tehát, hogy mivel nagy főpapunk van, ezért nem kell elcsüggednünk, nem kell passzívá válnunk, nem kell elhúzódnunk, nem kell szép lassan így feladnunk dolgokat, hanem ragaszkodhatunk, mert nagy főpapunk van. Nézd meg! Mert nem olyan főpapunk van, 15, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, oké, vagy gyarlóságainkon, a korábbi Károli úgy fordítja, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Tehát figyeljetek, és az ötödik fejezetben erről beszél, hogy a főpapnak ez volt a szerepe, hogy ő ember volt, emberek közül volt egyébként a főpap, azért, hogy tudjon azonosulni, tudjon együtt tudjon érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, ötödik fejezetben. És Jézus, ő ember, és ő mindenben tud azonosulni velünk. Egyébként a görög szó, amikor azt mondja, hogy megindulni, nem, ne tudna megindulni gyengeségénken, a görög szó az szimpatizó, valami ilyesmi. A lényeg az, igen, szimpátia, innen jön szüm, az együtt, pátosz az szenvedni, ő együtt tud szenvedni, ő szimpatizálni tud, empátiával bír, ami gyengeségeinkre nézve. Figyelj, ez az írás, hogy Zsidók 4.14.16, ezt tudod, csak hagyd tegyem megint így a könyv kontextusába. Itt vannak, negyedik fejezet arról szól, hogy Isten inti őket, és felteszi a lécet, hogy ne legyenek olyan, mint a pusztai nemzedék. Ne legyenek hiányosak a hitben. És szerintem ott voltak, és azt látták, hogy te jó ég, hiányos vagyok a hitben. Te jó ég, tele vagyok kétségekkel. Te jó ég, igazából hiányosnak találom az életemet jócskán. És mi a bátorítás? 4.14-16-ig. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelemnek a trónjához, hogy irgalmasságot nyerünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát mit mond, hogy figyelj, bármilyen helyzetben találod is magad, és bármilyen hiányosságot is találsz magadban, vagy gyengeséget, vagy gyarlóságot, vagy bukdácsolás, vagy bármit, nyugodtan szaladhatsz hozzá, mert jól lehető az Atya jobbján van, és övé minden uram, de ő főpap is, aki tud együtt érezni veled mindenben. ő a kegyelem trónján ül, a hívő számára a kegyelemnek a trónján ül. És jelen esetben a nem hívő számára is abban az értelemben, hogy a nem hívő is szaladhat ő hozzá, hogy üdvössége legyen. Oké? Okay, tehát, hello! Milyen nagyszerű ez! Milyen nagyszerű, hogy milyen főpapunk van nekünk. Figyeljetek, ez fontos, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én el szoktam így kámpicsolodni. Nem, ha azt mondanám, hogy ritkán vagy néha, akkor hazudnék nektek. Elég gyakran, sűrűn magamra nézek, és megtalálom azokat a jócskán, azokat a hiányosságokat magamban. Olvasom mi az igét, ezért mondja egyébként, nézzétek, Zsidók 4.12-ben azt mondja, Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhatol a szívnek, elhatol a hízeknek velőkig, a szellemnek lélek megosztásaig, megítéli a szíveket és az indulatokat, oké, okay? a szívnek minden indulatát és a gondolatát, tehát hogy Isten igéje, mint a röntgen, belénk lát. Azt mondja, hogy megítéli, az a görög szó, az kritikosz. Kritikosz. Tudod, ez nem azt jelenti, hogy kritizál, hanem mint egy bíró, belelát. Ott van! Ott van a hitetlenség! Vagy ott, tudod, ott van! Oké? Okay. Mit csináljunk? Álljunk ellene Isten igéjének? Ne fogadjuk el Isten igéjét? Bújjunk ki Isten igéje alól, mondva, hogy akármi. Vagy szaladjunk bátran a kegyelemnek a trónja, az megért, hogy nekünk főpapunk van. És hogy ez nem elutasítás, hanem megnyitjuk a szívünket, és a mi főpapunk hall bennünket, és nyugodtan elmondhatjuk neki, sőt, el se kell mondanunk neki igazából, mert ő tudja, és segítség, mert azt mondja, segítséget nyerünk, alkalmas időben való segítségű, a megfelelő időben való segítségű. Segítséget nyerünk, kegyelmet és irgalom segítségét. Oké, okay, ez álmulatos. Fontos, hogy Isten igét lássuk összefüggésekbe, versek, fejezetek, könyvek összefüggésében. Még inkább ereje van. Oké, és aztán tovább megy, és nem akarok nagyon hosszú lenni, és nem is leszek az, remélem. Tovább megy, és a hetedik fejezetben még beszél a főpapról, de előtte, tudjátok, Izraelnél a lévitai papság volt. És Lévinek fizetett tizedet, ugye te Istennek, de Lévinek hozták be a tizedet, ez egész Izrael. És itt be fog hozni egy fontos gondolatot, egy fontos ószövetségi részt a Szent Szellem. Nem is egyszer. Méghozzá a 110. Zsoltárból, ahol ott van azzal kezdődik, hogy azt mondja az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra, míg nem lábaid zsámoljál, nem teszem az ellenségeidet. De a 110. Zsoltárban még az is van, hogy megesküdött az Úr, hogy pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Oké? Miért fontos ez? Mert az egész szószövetség a lévitai papságról szól, és csak a 110. Zsoltárban van egy kis említés egy másik fajta papságról, és csak úgy hasraütésszerűen, már nem hasraüt, de most így a Melkisédek rendje szerint. Mert ugye a Biblia, az Ószövetség ezt nem fejti ki. Hát most hirtelen Melkisédek rendje? És akkor mi ez? De a Messiásnak mondja, mert az ugye Messiás is voltál. Jobb kezemben ülsz, meg pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. És most levezeti, képzeljétek el a hetedik fejezetbe, és olvassátok el, nem fogom elmondani az egészet, de levezeti, hogy ki volt ez a Melkisédek, és hogy mit jelent az, hogy Jézus a Melkisédek rendje szerinti pap, vagy főpap. Hogy Melkisédek, ugye 1 Mózes 14-ben, a Jeruzsálemnek, vagy Sálemnek volt a királya és papja egyben, aki kijött, és Ábrahám a zsákmányból tizedet fizetett neki, ő pedig megáldotta Ábrahámot. És azt mondja, hogy igazából Ábrahámban már ott volt Ábrahám utódja Lévi is, akitől a Lévi törzs, a papi törzs származik, és Ábrahámban Lévi már úgymond tizedet adott Melkisédeknek, és a nagyobb áldja meg a kisebbet, tehát arról beszél, hogy Melkisédek nagyobb volt, mint Ábrahám, Melkisédek nagyobb volt a lévita papság, és hogy a mi urunk Melkisédek rendje szerinti pap, azaz, akik ott tüsténkednek a láthatóan szép ruhákba, meg teszik-veszik, meg csinálják, a mi urunk ő jóval nagyobb náluk, ő Melkisédek rendje szerinti pap. Oké, és a hetedik fejezetben ezt egy picit még tovább viszi. Hagy olvassam fel, csak ezért olyan jó a Biblia. 11-től olvasom, jó? Kövessd velem, próbálom nem magyarázni, mert még sok más magyarázni való is van. Ha tehát a lévita papság által volna a tökéletesség, oké, erről van szó. Azt mondja nekik, jó, mindegy, nem magyarázom. Mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség volna arra, hogy más pap támadjon Melkisédek rendje szerint, ne pedig Áron rendje szerint. Tehát mit mond, azt mondja, hogy ez az egész ószövetségi rendszer nem hozta el a tökéletességet. Ez a papság, hogy ott állatázott, meg papság, ez nem vitte el, ez nem érte el a kívánt célt, nem hozta el a tökéletességet. Ezért szükség van egy másik papi rendre, a Melkisédek papi rendjére. Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Oké, ez fontos. Tehát nem csak a most már Melkisédek papság van, és nem lévita, hanem a törvény is megváltozott. Megváltozott? Persze, hogy megváltozott. Most már nem az ószövetségi törvény, hanem a krisztusi törvény van. Hogy mi ez? Galata 6 van, és stb. Most ebben nem megyünk be, mert Róma 8-ban. Oké. Mert akiről ezeket mondjuk, az más nemzedékhez tartozott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy a mi urunk Júdából támadt amely törzsenéző Mózes nem beszél a papságról, és ez még inkább nyilvánvaló lesz, ha Melkisédekhez hasonlóan más pap támad, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem a romolhatatlan élet ereje által. Erről itt tesz bizonyságot. Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. A korábbi parancsolatot, figyelj, félreteszik, mivel erőtlen és haszontalan, így van, itt vannak ezek a júdaik, és látják, hogy mi mindent csinál, mosakodás, tisztogás, és azt mondja, hogy ezt félreteszik, ez erőtelen, ez haszontalan. És mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de egy jobb reménységhez vezet, mely által közeledhetünk Istenhez. Azok eskü nélkül lettek papokká, ő viszont nem eskü nélkül, hanem esküvéssel, azáltal, aki azt mondta neki, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te örökké pap vagy. Az idézet ugye a 110. Zsoltárból. Ezért Jézus jobb szövetségnek lett kezesévé. Az új szövetségé. És amíg azok, ezt hallgass, többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg, addig neki, mivel örökké megmarad, változatlan a papsága. Ennél fogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közben járjon értük. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített, aki az egeknél magasabb lett, akinek nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneért vigyen áldozatot, aztán a nép bűnéért, mert ezt egyszer megcselekedte, amikor önmagát feláldozta. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, törvény utáni eskü beszéde pedig az örökké, tökéletes fiút. 8.1. Az elmondottaknak lényege az, hogy olyan főpapunk van, aki a magasságos trónjának jobbjára ült a mennyekben. Oké, eszkend a hajadra, tudod, Jézus az Atya jobbján van, övé minden hatalom, és ő a főpap, és segítségünk van, és mehetünk hozzá, és tudhatjuk azt, hogy ő imádkozik értünk, közben jár, Róma 8.34-ben ő a főpapunk. Oké, na gyorsan, mert valahol be kell fejeznem. Harmadik Zsidók 10, itt már csak fő címekben fogom mondani. 11-től 14-ig a harmadik szereplése az, hogy leült a felség jobbjára. Olvasom, jó? Szerintem magáért fog szólni ez az írás rész. Zsidók 10-11-től 14-ig. Itt, ebben a fejezetben az ószövetségi áldozatokat, amik akkor is zajlottak még, mert a templom 70-ig fennállt, hasonlítja össze Jézus áldozatával. És ezeket a hívőket vonta ez a régi áldozati rendszer, mert ez a kis lelkiismeretüket is biztos, hogy megsegítette valamilyen módon, hogy tudod, hát ez kézzel fogható, meg fogod a báránykát, meg tényleg az ott meg fog halni, hát az úgy kézzel fogható. Hát mennyivel nagyszerűbb, mint hogy újból és újból azt mondjuk, hogy Jézus, és veszük az úrvacsorát halálra, emlékszem, igen, de hol van Jézus, hogy van ez az egész, láthatatlan ez az egész, olyan szürreális ez az egész, talán nem is olyan valós, mint gondolom. Megvan? És azt mondja, hogy nem, be ne csapódjatok, ekkora hülyeséget életemben nem hallottam. Na jó, nem így mondja ennél szebben. Azt mondja, nem, pont fordítva. Hát ezek évről évre viszik az áldozatukat, Zsidók 10 elején erről beszél, ami sohasem képes tökéletessé tenni az odajárulókat. Az áldozat minden évre csak a bűnre emlékeztet, már 1500 éven keresztül csak viszik az áldozatokat, az gyerekek, de Jézus áldozata végtelenül elégségesebb. És nézd meg, 11. Minden pap naponként szolgálatban áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Van, mindig állnak, mutatják be, de ez nem tudja eltörni, ez csak árnyék, csak árnyék, nem a valóság. Ő azonban, 12, egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért, mindörökre az Isten jobbján ül. Megvan? Megvan? Tudod, mikor Jézus vérére gondolunk, a keresztre, a Golgotai keresztre, és annak az erejére, Jézus azért ült az Atya jobbján, mert ő elvégezte a munkát, ehhez nincs, ő neki nem kell már állni. Ő már ül, be van fejezve, el van végezve. A bűnök, olvasom tovább, és nem csak, hogy ült a jobbjára, és ott vár, amíg ellenségei a lába alá vettetnek zsámolyul. Erről volt szó egyébként vasárnap részben. Így van? Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Ez tudod, hogy Jézus végső és abszolút áldozatáról beszél, hogy Jézus az abszolút és a végső áldozat. És persze egyébként tovább még folytatja, és csak elolvasom, mert a Biblia mindig jobb, mint amit én hozzáfűzök. Azt mondja, hogy de bizonyságot tesz, tehát arról örökre tökéletesítette a megszentelteket. De nézd meg, de bizonyságot tesz erről a Szent Szellem is, mert utána így szól, ez az a szövetség, melyet kötök velük, ama napok után azt mondja az Úr törvényét, a szívükbe írom, elmékbe írom be azokat, bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem, ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnér alóáldozat. Hé, emberek, bűnbocsánat van! Így van, van! Így van, folyamatos jelenben van bűnbocsánat. Jézus egyetlen áldozata miatt. Ez nem teszi kisebbé a judaizmusnál a hitünket, vagy bármi más, ez végtelenül nagyobbá teszi, mert itt bűnbocsánat van. Egyébként nem tudsz mutatni még egy helyet, ahol bűnbocsánat van. Nem. Hinduizmusban karma van, ott bűnbocsánat nincs. Így van? Biztos bűnbocsánat sehol nincs, de Jézusnál van. Oké, úgyhogy Jézus az Atya jobbjára ült. Na, befejezésként Zsidók 12, a negyedik hely, és ezzel be is fogjuk fejezni. Zsidók 12. Na hát éppen most ugrottuk el Zsidók 11-et, most nem fogjuk megnézni, de a Zsidók 11 nem egy ilyen kedves kis aranyos, tudod, így a hitről egy ilyen kis szép kép, hanem igazából azért tevődik ide be, mert inspirálni akar őket hatalmasan, hogy ne látható dolgokra nézzenek, hanem legyenek követői Káinnak, bocsánat, Ábelnek, ne Káinnak, Ábelnek, Noénak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Mózesnek, Józsefnek, mindezeknek, akik ugyanígy, tudod, egy hatalmas látható ellenség és rendszer közepette, ők hitték Istennek az ígéretét, jól lehet, semmit nem láttak, és a hit pedig a nem látható dolgok valóságos valósága, és a nem látható dolgokról való meggyőződés. És fogd és húzd fel a hit zászlaját. És erre nagy szükség van ma. Nagy szükség. Nagy szükség. Nagy szükség. Ebbe bele sem megyünk, ez egy külön téma. A hitnek a kürtje. Ez csodálatos dolog, ez lenyűgöző. Ez annyira fontos. Mikor Isten népe, akik vagyunk, és a hitünk olyan szinten van, tudod, mint amikor a telefonot be kell dugni a töltőbe, mert 3%-on van. Már egy telefonhívás, már egy imád se tudsz megereszteni. És van ilyen. Velem is van ilyen. Oké, nem azért mondom. Hála Istennek, hogy olyan főpapunk van, aki meg tud indulni. De, mikor a hitünk, tudod, és bedugod a töltőt, és látod, hogy zim, töltődik, zim, 20%, 30%, 40%, 50%. Én egyébként szeretem a telefonomat mindig 50% felett tartani. De tényleg csak így mindig. Sőt, ha 80%, én akkor is mindig bedugom, mert hé, az a jó, 900, tudod, kicsattanok a hittől! Kicsattanunk a hittől! Figyelj! Az valós. Valós. Ne, a hit, az semmi köze a látható dolgokhoz. Így van? Semmi köze. Kicsattanunk a hittől. Fú, nem megyünk ebbe bele, mert ez túl izgalmas. Még itt szívinfarktust kapnék. Oké? Okay? Úgyhogy Zsidók 11, a hit, és így fejezi be 12, az... Oké, okay, figyeljetek, és tudjátok, ti legtöbben bibliós kell végeztetek. Tehát a fejezetek azok nincsenek elválaszol. Az egyik folyik bele a másikba általában. Jó? Tehát folytatódik tovább. Azért mi is, 12. Azért mi is. Akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül. Mi? Mi ez? A 11. fejezet, akiket olvastunk. A bizonyságok így nagy fellege vesz körül. Jaj, olyan egyedül vagyok itt, csak nagy 2 milliós városban, lófrálok, megyek a buszhoz, megyek a metróhoz, megyek a munkába, olyan egyedül. Francokat vagy te egyedül? A bizonyságnak így nagy fellege vesz téged körül. A te sztorid, Ábrahám sztoria, össze vagyunk kötve. Földrajzi távolságtól és időtől függetlenül, mert Isten népe vagyunk. Ezért tudjuk olvasni Dávid történetét, és tudunk benne azonosulni, és értjük. Mert ugyanaz. Zsoltárokat, meg ugyanaz. Oké? Okay? Tehát nem vagyunk egyedül. Nem. Hanem bizonyságnak így nagy fellege vesz minket körül. Azt mondja, félretéve minden akadályt. Mivel ez van? Akadály. Ó, akadályok. Ó, akadályok. Hagyd abba. Hagyd abba! Igen, ezek ránk csimpaszkodnak, így van? Sőt, még inkább a következő szó, megkörnyékező bűnt. Azt hiszem, a szó az, amikor valaki úszik a tóba, és ott vannak ezek a hínárok, és rácsavarodik a lábára, és visszarángatja, lefelé húzza. Tudod, bűn, amikor az életünkben így megtűrünk dolgokat, kompromisszumokat kötünk, kis bűnök, még egy kis bűn, még egy nagyobb bűn, és ezeket rendezetlenül csak úgy hagyjuk az életünkbe, és így szép lassan megfojtogatnak, és nem tiszta a megértésünk, és nem tiszta tudod, nem tiszta a... Mi nem tiszta? Csak így már zavarosak vagyunk. Így van? És a sátán be tud csapni bennünket, és a sötétség egyre nagyobb lehet az életünkbe. Okay, és ilyen előfordul mindannyiunkkal, velem is, jó? Tehát nem úgy mondom, hogy ilyen nem történik meg. Ezért van ez az írás rész, mert megtörténik. De azt mondja, hogy nem, félretéve az akadályt és a megkörnyékező bűnt. Nézd meg, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. És figyeljetek. A zsidókhoz ért levél az arra bátorítja őket, hogy ne hagyják el Jézust, vagy egyszerűen csak ne váljanak passzívvá az életükbe, hanem maradjanak hűségesek hozzá. Maradjanak tűz, vörösek, lángoljanak, égjenek Jézusért továbbra is. Hogy maradjanak, keresem a szavakat valahogy, maradjanak hűségesek, húzódjanak közel, bátorítsák egymást erre, mert erről van zsidókhoz itt levélben, így van? Nem egy helyen, hogy bátorítsák egymást, intsék egymást, hogy ez a nap közelik, bátorítsák, tehát magukat és egymást is. Oké? Okay. Úgyhogy nézd meg, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdő teret. És befejezésként, már itt az utolsó versek, amiket nézünk, nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Jézusra. Oké? Okay, nem csak hogy látjuk ezeket az ószövetségi példákat a hitre, hanem a mi végső nagy példánk, akire nézünk, az Jézus, ő Jézus. Oké, és figyelj, itt két dologról beszélt. Egy, hogy a helyzeteinkben, ahol vagyunk, mindig nézünk Jézusra. Mert önála van a megoldás. Mindig nézzünk fel rá. De nem csak ez van, hanem hogy nézzünk ő rá, ahogy ő példaként előttünk járt. És nézzünk Jézusra. Nézd meg, a hit elkezdőjére és bevégzőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, figyelj, elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Picit hagyd bontsam ki. Tehát itt van az, hogy a negyedik hívő, Isten trónjának jobbjára ült. Azt mondja, elszenvedte a keresztet, az előtte lévő öröm helyett, elszenvedte a keresztet. Hogy, és így folytatja, gondoljatok arra, hogy ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát, hogy mit gondoljak végig Jézussal kapcsolatosan? Nyilván nagyon sok mindent, de mondjuk itt gondoljam végig Jézussal kapcsolatosan. A 20. század nyugati kultúra, hát mi nem akarunk szenvedni. Hát a hitünkért Isten ments, hogy mi szenvedjünk, de hogy azt mondja, hogy nem baj az, ha szenvedünk, csak tudjuk azt, hogy ez nem egy járatlan út. Ez nem egy olyan út, ami egyedül mész. Hanem nem csak a hithősök, hanem maga az Úr Jézus pontosan ezen az úton keresztet szenvedett, és utána az Atya jobbjára ült. És számunkra is ez a minta. Mi is szenvedünk, hosszan tűrünk, kitartunk, nyilván ahogy így Isten bátorít bennünket a Szent Szellem által, tudod, és szenvedünk, és aztán dicsőség is van. És képzeljétek el, most nem azt mondom, hogy olvassátok el Péter első levelét, mert a Péter első levelének ez a lényege. Szenvedés és dicsőség is az először az Úrral mutatja be, és utána pedig végig velünk hívőkkel. Úgyhogy tesók, nem kerülhetjük ki a szenvedést, nem úszhatjuk meg a szenvedést, nem ugorhatunk csak úgy a dicsőségre, nem ugorhatunk csak úgy a dicsőségre, nem. Hanem igenis ez, mikor azt mondjuk, hogy Jézust követem, vagy Jézus követője vagyok, az nem azt jelenti, hogy hát Jézus követője vagyok a dicsőségben. Nem, a szenvedésben és a dicsőségben. Tudod, mert Jézus követői vagyunk. És azt mondja itt, hogy gondoljátok meg, hogy milyen ellenállást szenvedett ő a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Oké? És olyan sok van, minden van ez számunkra ebben a zsidókhoz írt levélben. A lényeg az, hogy Jézus van a középpontban, ő az Atya jobbján ül, ő nagyobb, ő főpap, az ő áldozata végső, és ő a bizonyíték annak, hogy ő ül. Oké? Tehát amikor ott vagy, és azt mondod, hogy nem is tudom, nem is érzem olyan valóságosnak ezt a bűnbocsánatot. Hát, ha vennék egy galambot, és azt megölném, már az kicsit jobban segíten a lelkiismeretemen. Valami kézzel fogható. Figyelj, ez végtelenül valóságos, abszolút Jézusnak. Jövetel minden módon, találkozunk kávézókban, találkozzunk parkokban, találkozzunk, hívjuk meg egymást egymáshoz, mi vagyunk a gyülekezet. Tudod, legyen egy kis terved erre a nyára, hogy meghív, azt mondasz, hogy meg akarok hívni magamhoz, vagy meg akarom hivatni magamhoz, magamat valakihez, mert Jézus által beszélte. Na mindegy, követem Jézust. Okay. Tudod, és bátorítsuk egymást, legyenek imádságaink együtt, tudod, valakivel találkozol, beszélgettek, jó témák jönnek fel, hajtsátok meg a fejeteket, imádkozzatok, mert az imádság háza vagyunk. Imádkozzunk, meg társasjátékozzunk, meg nevessünk, meg biciklizzünk, meg imádkozzunk, meg tanulmányozzuk a Bibliát, és bátorítsuk egymást, mert nem vagyunk egyedül. A mi Urunk Jézus az Atya jobbján van, és meddig van ott, míg nem a lábai alá nem vettetnek az ellenségek. Oké? És vissza fog jönni. Amen. 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 Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, és nagyon-nagyon köszönjük a te beszédedet, a te igédet, a zsidókhoz írt levelet. Köszönjük azt, Uram, hogy ebben a tanításban a te veled találkozhattunk, és köszönjük azt, hogy annyi, de annyi, de annyi mondani valód van számunkra, bizony te meg akarsz minket erősíteni, bizony, ahogy ennek a levélnek a címzettjei megkapták ezt a levelet, átolvasták, megértették, értelmezték, annyi mindenbe helyre segítette őket. És Uram, erre van szükségünk, a te igéd, a te szellemed helyre tud minket segíteni, hogy valóban azon a helyen legyünk. Szellemileg és minden módon, ahogy te szeretnél látni, ahogy a te terved, az köszönjük neked. Hálásak vagyunk, hogy te hűséges főpap vagy, és irgalmas főpap, hogy segítség van, ahogy olvastuk a te igédbe. Köszönjük a végső áldozatodat. Köszönjük, hogy Melkisédek rendje szerinti főpap ártatlan, meg szent, meg bűnösöktől elválasztott. Ilyen főpap illet minket. És köszönjük azt is, hogy rád nézve példánk lehet, hogy hogyan járjunk ebben a világban. Hogy hogyan keresjük a szolgáltat, az uralkodás helyett. Igen, köszönjük. Jézus fiad nevében. Atyán, köszönjük mindezt. Amen. 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 Oké, elbúcsúzunk tőletek. Lesz Zoomunk majd 8-kor. Itt megbeszélgessünk egyet, jó? Oké, sziasztok.